Tehát ha 11 testvérem között én vagyok a harmadik, és ezt azért mondom, mert a legkisebb húgom, az 16 évvel fiatalabb nálam. És bizony voltak olyan időszakok, amikor este én a karomba vettem, és altató nótát, altató dalt énekeltem neki, és mikor elaludt a karomon, úgy tettem le az ágyába. Mit akarok ebből kihozni? Tehát mivel sok lejjebb levő kisebb gyermek élt mellettem, újra meg újra megtapasztaltam az advent és a karácsony örömét, amelyet ilyen esetben is az Isten odaad a szívünkbe, és én akkor mondok már is egy olyan elméletet, egy olyan elvet, egy olyan történést, ami bizony egészen furcsa módon, de mindig ráirányította a figyelmünket az advent jelentőségére, az adventre, amikor odajön a kicsi hozzám, a kisebbik, István, hány napot kell még aludni karácsonyig? Ismered ez a gyerekeknél? Még hányat kell aludni? Míg karácsony lesz? Akkor a várakozás az ügyön már nem győzik, már képesek előbb lefeküdni, csak már egy nap megint elfogjon, hogy közel legyen a karácsony. Olyan örömmel a szívükben várják ezt, hogy én azt mondom, hogy a gyermekek ilyetént hozzáállása a karácsonynak, az adventnek, hogy olyan örömmel várják, hogy már a napokat szeretnék ellopni, hogy meglegyen már az a történés, amit a karácsonyhoz. Hát gyermekek, tudjuk-e őket követni ebben az örömben a szívünkben? Tudjuk-e felnőttek megélni azt, hogy ahogy ők ezt megélik a maguk kis örömével, nekünk is meg kellene élni azzal az örömmel a szívünkben, hogy bizony nem akármilyen ajándék következik, amikor, ha zsidókra gondolunk, az Ószövetségre, ezer éveken keresztül, évszázadokon keresztül Isten kifényesítette a szívükben ezt a várakozást a Messiásra, a megváltóra. Mi pedig ünnepeljük a megváltó születését, a születésnapját, karácsonyt, és előre örvendezünk és készülünk, hogy a lelkünk is felkészüljön erre csodálatos ajándékára Istennek, hogy igen, Emmanuel, velünk van az Isten. Testvérek, ha vesszük a szent áldozást a hétköznapjainkban, hogy nap mint nap elmegyünk akár Róráti misére advent idején, vagy egyáltalán elmegyünk misére, és magunkhoz vesszük az Úr testét a szent áldozásban, az Eukarisztiában, akkor maga az is a hétköznapoknak egy úrjövete, hogy Jézus leszáll a szívünkbe, jön a szívünkbe, száll, és a kegyelmével körülvesz minket. Tudjuk ezt igazán örvendező módon megélni? Na erre hív az Isten, hogy ebben készítsük fel a szívünket, hogy az advent az igazi öröm legyen a szívünkben, hogy velünk van az Isten, és különösen is meg akar minket ajándékozni a születésnapján, amikor is a világba jött a megváltó, amikor megtestesült az Isten, beletestesült az emberi nembe, az emberségével, és köztünk élt. Csak egyet, hogy Mária volt az édesanyja, Szűz Mária, az angyel üdvözlet ismert előttünk, de egyet azért ezzel kapcsolatban elmondjak, mert annyira gyönyörű ez a mondat, hogy nem tudom kihagyni, hogy el ne mondjam előttetek. Van egy ilyen vastag könyvem, aminek az a címe, ahol angyalok járnak. És valakivel, egy nővel, egy nőtestvérünkkel, aki közben író is volt, történt egy szó szerint vett angyalos történet. Gondolt egy merészet, és mivel írónő, abban az újságban ő szokott írogatni, feladott egy hirdetést, hogy azok az emberek, akinek az életükben megtörtént angyalokkal való találkozás, vagy angyalos történet, az kérem, hogy írják meg erre a postafiók számra, és küldjék el. Szeretném esetleg közé tenni, ha jön elég tanúságtétel. Hát gondolta, talán egy 4-5 darab érkezik, és akkor elment a végén, mielőtt felszámolták a postafiúkot, kinyitotta az ajtaját, dőlt kifelé a rengeteg levél. És ilyen vastag könyvben megírta az összeset. Akkor most csak egyet hadd mondjak el belőle. Egy idős házaspár sétál az utcán, gyönyörű ligetes rész, szép idő van, süt a nap, csend van, mert ott beszélgetnek némán egymás, nem beszélget senki, fogják egymás kezét és mennek, sétálnak. Egyszer csak hallják, hogy mint a két ember közelebbne, a párbeszéd hangjait hallják, és néznek körül, és sehol senki, hát akkor kik beszélnek? Jé, mint hang fölülről jönne, és fölnéznek, és azt látják, hogy két angyal repül fölöttük elfelé, és azok egymással beszélgetnek. Ezt csak azért mondtam el, hogy bizony az angyalok ismernek minket, és valamilyen módon, titokzatos módon az életünk része. És én Máriáról elmékedve gondolkodtam, és eszembe jutott az a mondat, amit Szent Grignon Lajos a Tökéletes Mária Tisztelet című könyvében írt, előkerestem, és kiírtam. Szűz Máriáról beszél, akiről ki hangsúlyozza, hogy Mária, Szűz Mária nagyon rejtett életét élt. Még szülei sem ismerték igazán, az angyalok is kérdezgették egymástól, kicsoda ez. Ezt én teszem hozzá, hiszen egy olyan, mint egy közülünk. Kicsoda ez? Mert Isten, már mint az angyalokról van szó, mert Isten előlük is elrejtette őt, vagy ha kinyilatkoztatott is róla valamit, végtelenül többet titkolt el. Az angyalok is a világegyetem történéseiből kezdték megtanulni a dolgokat. Megszületett a Mesiás, és akkor az angyalok megjelennek a pásztoroknak, ugye? És Isten dicsősége ragyogja be őket. Fenséges képek, egyszerű pásztorok, és Isten dicsősége ragyogja be őket. Valami új kezdődik, valami szép, valami gyönyörű, amire Isten meghívott minket is, hogy legyünk ennek a részesei. Hogy éljük meg ennek az örömét, amiben minket belehelyezett az advent időszakában az egyházban. És az egyház Krisztus titokzatos teste, és úgy is mondhatnánk, hogy ez a kifejezés is valós, hogy az egyház Krisztus mennyasszonya. Akkor örvendezhetünk, hogy valóban az egyházon belül megünnepelhetjük ezt a gyönyörűt, hogy öröm a megtestesülés fölött, és ebben az örömben szinte hivatásunk és feladatunk, hogy részesítjünk ebben az örömben azokat, akik velünk vannak, a környezetünket, a családunkat is. Azt mondja erről Barcsi Balázs, hitünk központi tényét így valljuk meg a Hiszek egyben. Értünk emberekért, még egyszer kezdem, a Hiszek egyben van, értünk emberekért, és a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Most erre a közelségre gondoljunk, hogy mit mondtunk. Értünk emberré lett. Egyetlen ember van a történelemben, aki mindezeket, a kiválóságokat hordozta, és különösen azt is, hogy értünk van, értünk született meg, értünk testesült meg, és értünk, miértünk akar megváltást, és vigasztalást adni az Isten Jézus Krisztus által. Testvérek, azt mondja az örvendezés mellett, hogy vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok. Egyetlen egy karizmát hagy említsek meg, És pedig ez a karizmatikus közösségben közismert ajándéka, a Szentléleknek a profétálás ajándéka. És azt mondja Szent Pál a profétálás ajándékáról, hogy aki profétál, az mások épülésére és vigasztalására beszél. Tehát aki profétál valakinek, általában mindig benne van az Isten vigasza annak számára, akiért éppen imádkozik és mondja ezt a proféciát. Márpedig akkor azt mondom, hogy egyik követelménye, amit mond Jézus, hogy vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok. Pontosan ez az egyik ajándéka a Szentléleknek, beteljesíti ezt a lehetőséget, hogy meg tudjuk vigasztalni az embereket. Én hozzátennék valamit. Hát Sátorról jó hely, ez nem is olyan messze van, Debrecen. Valamikor, régebben, amikor még a Farkas András atya él Debrecenbe, ő szokott ilyen lelki gyakorlatokat tartani. És az egyik alkalmon érkezett egy lány Kanadából. Kanadából érkezett. És olyan nyomorúságba jött oda, de nem tudott egy szót sem magyarul. Egy szót se tudott. És amikor elkezdődött a közbejáró ima, a kézrátételes ima másokért, ő is odalépett, és pont ahhoz a csoporthoz lépett oda. Több csoportban imádkoztunk emberekért, ahol én is ott voltam. És ahogy elkezdtük az imát, én azonnal kaptam egy igét. Először még nem is tudtam a tartalmát, én csak megkaptam az igét, hogy Izaiás 41.9.10. Erre gyorsan mondtam a többieknek, hogy hát gyorsan egy Bibliát adjatok. És akkor kezembe vettem a Bibliát, és hát most akkor ezt föl kell neki olvasni, de egy szót se tud magyarul. Azt mondom, tud közületek valaki angolul, a másik négy lányt, aki még velem imádkozott. Mind a négy föltartotta a kezét, hogy ők beszélnek angolul. Hát képzeljétek el. És akkor mondtam, akkor fordítsátok neki. És fordítják neki a magyart angolra fordítva, Izaiás 41.9.10. Te, akit a föld határairól hívtalak elő, és a világ végéről hívtalak meg, te, akihez így szóltam, szolgám vagy, kiválasztottalak, ezért nem vertlek el. Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. Megerősítelek, megsegítelek, felkarol győzedelmes jobbom. Amikor ezt, ahogy fordították neki, katartikus zokogásba kezdett, és utólag kiderült, hogy ő azért jött ide, mert értelmetlen volt az élete, mert teljes elvetettségben élt. És itt pedig azt mondja, hogy nem vetettelek el az ige, és megvigasztal jött. Olyan vigasztalást kapott, hogy este, amikor eljött a vacsora ideje, az atya szobájában ez a lány táncra perdül, és énekelgetve táncolt körbe-körbe, olyan boldog volt. Tehát teljes vigasztalást adott neki az Isten. Ezt a példát csak azért mondtam el, mert olyan katartikus zokogás vett rajta előtt, hogy ettől az elvetettségből ott azonnal gyógyult. Na most, ha Isten minket használni akar mások vigasztalására, ő lesz az Úr abban, hogy ez meglegyen, mert az indítást az Isten adja, a végrehajtást is ő fogja megsegíteni. Tehát velünk az Isten, Emmanuel, ahogy mondja, hogy igenis végbe tudjuk venni, hogy meg tudjunk másokat vigasztalni, hiszen maga a profétálás ajándéka és mások épülésére, vigasztalására beszél, aki profétál. Testvérek, azt akarom még mondani, hogy nagyon sok ilyen történetet kaptam és hallottam a megtérésemtől kezdve, miközben én már szolgáltam, de olyan dolgok ezek, amelyek egyike is, másika is néha a saját keretünket is feszegeti. Elmondok egy olyan dolgot, amit még nem valószínű, hogy bárki is itt nagyon hallott volna közületek. De ebből csak azt akarom megmutatni, ha te követed a Szentlélek vezetését, és valamit megcsinálsz, akkor valami olyasmi történik, amit előtte te el se tudtál volna képzelni. Nincs magyarázat rá, hogy Isten miért adta ezt az ajándékot, de friss megtérőként, értitek? Tehát nem az életszentség fokmérője meg egyebek szóba se került, még csak az, hogy frissen megtértél. Odaadott egy olyan ajándékot Isten négyszer egymás után, különböző alkalmakon, hogy elkezdtem beszélni emberekkel, és azt vettem észre, és nincs magyarázat, csak azért merem mondani, mert én beszéltem, mégis tudom, hogy ez mit jelent. Erővel és hatalommal beszéltem, négy alkalommal. Az egyik alkalommal munkahelyemen, honvédségnél, pincében dolgozunk, ott az alaksorban van az iroda, két beosztott nő van alattam, és én vagyok a főnökük, és hát honvédségnél fiatal főhadnagy lejön és udvarolgat a hölgyeknek, teszi a szépet, mert hát valahogy ott ez a szokás, én nem is tudom. És miközben ez megy, néha bosszant, mert hogy mit keres, miért nem mennek, nincs dolguk, stb. Nem akarok ebbe belemenni. Egyszer csak valaki kimondja azt, hogy Jézus. Én meg megszólalok, én is kérdőleg, Jézus? És erre mindenki megdöbben is rám néz. Attól kezdve elkezdtem beszélni Jézusról, és Jézust hirdettem nekik. Elképesztő módon erővel és hatalommal mondtam minden szót, elkerekedtek a szemek, a szájukat eltátották, közben bejött egy őr nagy, és ilyen lépcsőkönket lelőni, mert alaksorban voltunk. A lépcső felén én hallja, hogy én mit beszélek, és hogyan, és megállottak, mint akit fejbe vágtak, ott néz rám, elkerekedik a szeme, hallgatja, hogy mit mondok, és megállt, lépni se tudott, semmi mást mondhatná az ember. Amire elmondtam, az most jön. Ez az őrnagy. Úgy megérintette ezen keresztül az Isten, mert amikor én befejeztem és leálltam, akkor megszólal a beosztott nő, asszony, fiatal asszony, azt mondja, István, én még életemben nem hallottam itt senkit beszélni. Én magamban mondtam, csak magamnak, hát én se. Képzeljétek el, az az őrnagy, ezt követően, beiratkozott a teológiára. Jött, hogy ő beiratkozott a teológiára. Elvégezte a teológiát, mivel görög katolikus volt, fölszenteltette magát papnak. És alezredesként már a tábori püspökségen szolgált. Mit végzett el az életében az Isten? Ő pappá szenteltette magát egy ilyen beszédre. Ha mondom, uram, ez minden nap így történhetne, hát megtérne ez az ország. De azt mondta az Úr, igen, minden lehetséges annak, aki hisz. De nem csak feltétlenül ez az ajándék, hanem az a szeretet, amit én a szívedbe adtam, meg tud másokat vigasztalni, és le tud hajolni az elesetthez, fel tudja emelni őt. És ha ezt teszed, ők is ezt fogják tenni. És ez a gyönyörű az egészben, hogy Isten kegyelme kiárad, és fölépíti a másikakat, és akkor, hát de uram, miért csak négyszer, most már miért nem? Nincs rá válasz. De egyet tudok, amire meghívott, menj és tegyed, mert mindent, ami szükséges hozzá, mindent eszköz meg fog adni, hogy tegyed. Ha te most úgy érzed, vigasztalnod kell az embereket, Isten meg fog adni neked mindent ehhez a vigaszhoz, hogy hatékonyan tegyed. Isten dicsőségére, és a lelkek mentésére, és a lelkek javára. Sok mindent el lehetne még mondani, de útközben a testvérek nem mondtam egy-kettőt. Hát azt mondja, István, ezt már úgyis hallották. Már megint el akarod mondani? Nem így mondták, csak ezt én teszem hozzá. De van ebbe egy olyan dolog, hogy az emberből azért kívánkozik ki, tudom, hogy furcsa lesz, amit mondok, mert ha csak egy ember nem hallotta, és most meghallja, akkor azt mondja az Úr, látod, érte érdemes volt külön elmondani. Egyet elmondok, most már nincs mese, nem kimélek benneteket. Tehát megyek ki a busz megállóba, a lakóhelyemen, hogy megyek be a városba, ez egy Budapest környéki kisváros. Kimegyek a busz megállóhoz, és uram, kérlek, erősítsd meg az én bizalmamat veled szemben, hogy adj egy jelet, hogy még nagyobb legyen az én bizalmam hozzád. És akkor kiérek a busz megállóba, azt így, hát uram, legyen az a jel, hogy engem vegyen föl most valaki kocsival, mielőtt a busz jön, és vigyen be a városba. Na de ez nagyon könnyű ezt teljesíteni, akkor most nehezítsük meg az Úr dolgát. Micsoda gondolatok ezek? Uram, ne akárki vegyen fel a kocsival, hanem a görög katolikus pap jöjjön erre, vegyen fel a kocsival, és vigyen be a városba. Testvérek, nem múlt el 3 perc, csikorog egy kocsi, kiszól a görög katolikus pap, István, nem jössz a városba, elviszlek. Teljesen megrendültem. És elvitt a városba. Na most, figyeljetek, mit mondok. Isten nem végez fél munkát. Én csak azt kértem, vigyen el a városba. Ennek a görög katolikus papnak az útja a városban úgy történt, hogy ahova én el akartam menni egy házba a városban, ott vitt el az útja, megállt a ház előtt, letett a ház előtt, szó szerint a házszám előtt, ment tovább, én meg bementem arra a helyre, ahol igyekeztem. Tehát még a házat, az utcát is megadta az Úr, akkor van ennél tökéletesebb megoldás. Megszégyenültem. Uram, én ilyet kértem tőled a bizalom erősítésére. Belerendültem, hogy azt mondtam, hogy micsoda gőg ez benned, vagy hogy képzeled, hogy ilyeneket kérsz. Az Úr nem ezt tekintette, hanem tudta, hogy ebben nagyon meg fogok rendülni, és úgy is lett. És azóta is teszem, de tudom, hogy az Isten velünk van, mert az egyház is azt mondja, hogy Emmanuel, az advent ünnepén is, hogy velünk van az Isten. És az a velünk van az Isten, segít minket még inkább, még jobban felkészülni a karácsonyra, hogy a szívünk nyitott legyen az Isten kegyelmére. És tudjuk azt, hogy igen, meg fog minket ajándékozni. De hadd mondjak most ezzel kapcsolatban egy jó pár dolgot még, ami itt van a szívemben. Izaiás 40, 40. fejezet, 3-as, 4-es vers. Azt olvashatjuk, ha megnézzük, ugyanaz van benne, mint amit a Lukács evangélium a 3. fejezetében a 4-es, 6-os versek között olvashatunk. A pusztában kiáltónak ez a szava. Készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényeit, töltsetek fel minden völgyet, minden hegyet és halmot hordjanak le, ami egyenetlen legyen egyenessé, ami göröngyös legyen sima úttá, és meglátja majd minden ember az Isten üdvösségét. Hát ez, ennek azért vannak mondani valói számunkra, hogy igen, a göröngyös simává, az egyenetlent egyenessé. Hát nem a bűneinkről szól ez, hogy tegyük le a bűneinket, és tisztuljunk meg, és éljünk azzal a lehetőséggel, ami az egyházban van, a Szent Jónásban, hogy tiszta lélekkel lépsz ki a gyóntató székből. És azt mondja az Úr erről, hogy én magam mögé vetem, és nem emlékezem rá többet. És ha erre gondolok én, amit itt az evangéliumban olvashatunk, mit mondott? Mondtam korábban is, hogy meglátja minden ember az Isten üdvösségét. Nézzünk erre egy nagyon érdekes példát. Lukács evangélium 2. szakasz, 25. verstől. volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz, istenfélő ember, várta Izrael vigaszát, és a Szentlélek lakott benne. Kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr fölkentjét. Fölfogjuk egyáltalán ezt? Nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr fölkentjét. A lélek ösztönzésére a templomba sietett. Itt most egy pillanatra megállok. Száruvi Szent Szerafim ezt a részt földolgozza. És csak annyit engedjetek meg, hogy mondjak belőle, hogy azt mondja Száruvi Szent Szerafim, hogy ekkor Simeon, aki azt a kinyilatkoztatást kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, akkor 65 éves volt. Most akkor mennyi az az annyi, ami azt mondjuk, hogy ez már igen? 20 évvel tovább fog élni, mint különben? Hát az még nem olyan nagy idő. Akkor 30, 40, 50. Ezt ragozhatjuk tovább, elmélkedhetünk róla, hogy neked mennyi lenne az a hú, ez igen. Azt mondja Száruvi Szent Szerafin, testvérek, 300 év kellett, hogy beteljesüljön. 300 év, tehát amikor ez beteljesült, az Aksimeon 365 éves volt. Na, akkor folytassuk, mert itt félbehagytuk. A lélek ösztönzésére a templomba ment, mikor a gyermek Jézus bevitték a szülei, hogy ugye a templomban bemutassák, hogy a törvény rendelése szerint tegyenek vele. Karjába vette a gyermeket, és hogy a szülők oda merték adni, az azt jelenti, hogy nem egy olyan volt, aki éppen meg tudott állni, és nem ragozom ezt tovább, hanem simán a karjába lehetett adni egy csecsemőt, hogy nem fogja leejteni. Akkor mondhatnám azt, hogy életerős volt, és nem olyan aga, aki alig tudott már lézengeni. Életerős és egészséges. És karjába vette a gyermeket, és mit csinált? Profétált. Még Máriának is profétált. És utána azt mondja az Istennek, bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben, hiszen már látták szemeim az üdvösséget. Azt mondja a kis csecseméről, a kis Jézusról, hogy látták szemeim az üdvösséget. Mit mondott? Meglátja az ember az Isten üdvösségét, azaz Jézust. Szemem már látta az üdvösséget, amit minden nép számára rendeltél, világosságul a pogányoknak, megvilágítására és dicsőségére a népednek, Izraelnek. Most akkor gondoljátok bele magatokat, hogy Mária, aki odaadta a gyermeket neki, az ugyancsak csodálkozhatott. Apja és anyja csodálkozva hallgatták, amit mondott, Simeon áldotta őket, és így szólt az anyjához, Máriához, sokaknak romlására és föltámadására lesz ő Izraelben, jel, amelynek ellene szegülnek, s a telelkedet is tőle járja majd át, hogy így megnyilvánuljon sok szívérzése. Nem csak az Aksimeon, még volt ott egy Anna nevű profétasszony is, aki szintén oda ment és szolgált feléjük. Tehát Isten jeleket ad. És mit mond? Aki beleáll ebbe, és azt mondja, Uram, te adtad, akkor én vigasztalok, akkor én teszem. És azt mondja, hogy látták szemeim az üdvösséget, mondja Simeon is. Testvérek, ez beteljesedése annak, amit tanít az egyház, meg amit a Szentírás is ír ezekről a történésekről. Annak a csodálatossága, ami előttünk van, ha egyetlen egy tulajdonságát Jézusnak kivesszük a sok közül, ami véghetetlen, egyetlen egyet, amiről ő beszél, az irgalmamat. Azt mondja Jézus, hogy az irgalmamat kikutassátok, egy örök élet nem lesz rá elegendő. Akkor most a szeretetére. És mindezekkel kapcsolatban, amiről én eddig beszéltem, ha ki akarjuk kutatni Isten titkait ebben, egy örök élet nem lesz rá elegendő. Testvérek, tudom, hogy furcsa ez, de most advent van, és én 11 gyermek között ott éltem ebben az adventben, és édesanyám háztartásbeli volt, édesapám meg dolgozott fizikai munkásként, mert először, mikor állásba ment, akkor csak fizikai munkát tudtak neki adni, és nem volt olyan nagy fizetés, hogy a megélhetésünk ragyogó lett volna. Hát akkor a karácsony meg ajándék, játék, ilyen föl sem merült, ha csak nem vart valaki egy ronybabát a lányoknak. Meg még ragozhatnánk ezt. Testvérek, nem tudom másképp mondani nektek. Élt egy asszony meg a lánya. Semmi rokonságuk nem volt. Isten ezt az asszonyt meg a lányát kirendelte a családunkhoz. Hogy jövök én ehhez, hogy ezt mondjam? Minden karácsony előtt a Szentestén ezek eljöttek hozzánk, ők mindig tudták, hogy hány gyerek van, mert mindig született egy újabb, még meg nem lett a 11. Sőt, 12., mert közben egy elvet élt, de erről kevesen tudnak, és nem is annyira lényeges eleme ez a dolognak, de én, mint gyerek, hogy éltem meg? Édesanyám a mosógépből kiszedte a rengeteg ruhát, és beletette egy nagy laborba, és a pocián ott volt az a bizonyos, és egy kicsit azzal is megtámasztotta, ahogy a József Attila dagadt ruhát vigyék a padlásra, stb. Ő vitte teregetni a ruhát. És gyerekek, azt láttam, jé, anyuka bepisilt. Egy gyerek. De egy asszony már tudja, hogy ez mit jelent. Elfolyt a magzatvize. És az ott fönn van, és nem köztünk. A többi megszületett. Mert az már maga. Kirendelt az Isten egy asszonyt meg a lányán, akik minden szenteste megjelentek, és már csak a nevüket kell kimondani, és már tudja mindenki a családban, megjöttek. És rengeteg dobozban, rengeteg táskában, szatyorban, annyi gyermek ajándékot, annyi játékot, annyi karácsonyi ajándékot hozott, hogy a karácsonyi falat ilyen halomba voltak az ajándékok. Nem maradt ki soha egyetlen gyerek, mindenkinek ajándékot hozott. És igazi ajándékokat, nem csak van immelámmal ajándék, hanem igazi karácsonyi ajándék. Hát ezek a gyereksereg milyen boldogan nézték, és ez volt Isten jutalma nekik, hogy ezt látták. A 11 gyerek, aki nem kapta a karácsonyi ajándékot, általuk lett megajándékozva minden évben. Utólag is gondolkodok, ugye, azóta meghaltak, vajon Isten milyen módon jutalmazta meg ezt nekik, akik hallgattak a lélek hívására, és minden karácsonykor elhozták a gyerekeknek az ajándékokat. Ilyen Isten, ami Istenünk, ajándékozni akar, de ehhez mindig megkeresi a megfelelő eszközöket, akiken keresztül az Isten szeretete kiáradhat a körülöttek levőkre, akikben az elfogadás ott van, sőt, még azt is hozzá kell tenni, hogy megvan a megbocsátásra való hajlom. Ahogy én azt korábban is mondtam, meg kell tudni bocsájtani mindenkinek, mert a kárvallottja te leszel, ha nem tudsz megbocsájtani. Nem tudod befogadni Isten kegyelmeit, amit készít, mert be van zárulva a szíved a meg nem bocsájtás miatt. Tehát minél előbb letenni a terhet a Szent Jónásban, a megbocsájtást odaadni Istenem, hogy én rád bízom, és én nem akarok haragudni, én megbocsájtok neki, és Isten kegyelme attól kezdve elér. Magaddal teszel jót, ha megbocsájtasz az ellenségednek. Ezt szerettem volna hozzátenni. Drága testvérek, azért nagyon sok minden mondani való lenne még, de Barsi Balástól most szó szerint föl szeretnék valamit olvasni, mert annyira jelentős, amikor én először ezt elolvastam meg, megdöbbentem, hogy sok keresztény ezt nem is tudja, és nem is érti, és nem teszi meg. Testvéreim, ebben az adventi időben abból a szempontból vizsgáld meg a lelkiismeretedet, hogy milyen az Isten képed. Ha az Isten nem csupán szeretet számodra, ugye azt érted, hogy mit jelent az Isten kép? Tehát ha az Isten nem csak szeretet számodra, hanem még rosszat is tud tenni, akkor a bűn igézetében vagy, hiába jársz templomba, reggeltől estig jobban a bűn igézetében vagy, mint egy szegény prostituált, vagy egy beköltözött gyilkos. Ők a bűnt követtek el, valamilyen konkrét bűnt, amivel megszegték a törvényt. De a jók romlottsága, a legnagyobb romlottság, ha Istenről feltételezed, és hány katolikus megteszi, hogy azért nem csak szeretet, mert irigy a te boldogságodra, irigy tőled, elvette a férjedet, nem engedi, hogy férhez menjél, soroljam tovább. De a jók romlottsága, a legnagyobb romlottság, ha Istenről feltételezed, és hány katolikus megteszi, hogy azért nem csak szeretet. Azért nem csak szeretet. Mindenestül az ördöggé lehetsz, természetesen vigyázni is kell, hogy ez a gyöngét szeretet, ezt a gyöngét szeretetet, aki az Isten, meg ne sértsen. Ezt úgy érzem, el kellett mondani, mert sokan ebben a csapdába belesétálnak, úgyhogy nem is gondolják végig. Drága testvérek, advent, nagyon sok és gyönyörű dolgot lehet ezzel kapcsolatban elmondani. Annyit hadd mondjak még, hogy a Szentlélek külön ajándéka az Istennek azért, hogy még tökéletesebben éld meg ezeket a dolgokat. Ha a Szentlélek betöltött téged, és az örömével jött a szívedbe, fölkent az öröm olajával, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok lehetőséged van, hogy ezt továbbadd. És Isten mindig hozzád küldi azokat, akik rászorulnak erre. És azt szeretném ebből kihozni, hogy ez a szeretet, ezek az ajándékai az Istennek mind azt a cél szolgálják, hogy te fölépítsd a testvéredben a hit ajándékát, hogy a megtérésben elindulj az Isten felé, és ha megtért, akkor már Isten kegyelme kíséri ahhoz, ami szükséges. Ezért szoktam azt mondani, hogy amikor a Szentlélek betölt valakit, akkor kérni kell és imádkozni kell, hogy újra és újra töltse be a Szentlélek, és a Szentlélek meg fogja mutatni, hogy mi a teendő a környezetében, mi a teendő azokkal, akikkel együtt van, és mi a teendő azokkal, akik az egyházában vannak. És sokfelé és sokféleképpen meghívtak már, de az a gyönyörű tapasztalat az egészben, hogy Isten mindig megadja azt az eszközt, ami ott akkor éppen szükséges ahhoz, hogy bevégezze az ember azt a feladatát, amire elküldte. És Isten nem adja szűkösen a lelket, ahogy a Szentírás is mondja, mert megadja mindazt, ami szükséges, és megadja mindazt az élő hitet, ami mindenhez segítséged lesz. Én azt mondom nektek, hogy különösen most az adventben, azzal az örömmel, amit a szívünkbe ír az Isten, amit szívünkbe önt az Isten, menjünk az Úr felé, és a dicsőítésben nap, mint nap dicsőítsük az Urat, és örvendezzünk annak, hogy használni akar minket is. Jézus egy mondatát hadd emeljem ki a János evangéliumból, a 16. fejezet. Olvashatjuk, amikor az Úr Jézus azt mondja az apostoloknak, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok, de ha elmegyek, majd elküldöm őt hozzátok. A Szentlélek a vigasztaló kiáradása átformálja az életünket, és ezt kell megérteni, a te életedet is gyökerestül fogja felfordítani és átfordítani, és megszentelni. És akkor megérted, hogy Don Bosco álma miért volt olyan fontos, hogy az utolsó időkre, napjainkra, sok püspök elismert, hogy igen, az utolsó időket éljük, hogy a kisebbik oszlopon Mária van, a nagyobbik oszlopon egy eukarisztia. Azt mondja, hogy ez a két jel adatik nekünk, hogy Mária tisztelet és az eukarisztia imádása és abban való élet részünké válik, akkor nyert ügyünk van, mert az Isten megerősít a kegyelmeivel, hogy mindazt, amire elhívott, azt az elhívást beteljesítsük. Körülbelül 4 teológusnál olvastam a következőt, és most jól figyeljetek. Egy nagyon rövid mondat. Azt mondja az egyik teológus a könyvében leírja, hogy a keresztények a jövőben, a jövő keresztényei, rólunk beszélt, ez már a múlt idő, az a könyv, ha a jövő kereszténye nem lesz misztikus, nem lesz keresztény. Most én, testvérek, én kinyithatnám, ugyanebben, ugyanígy Barcsi Balázást leírja. Ha a jövő kereszténye nem lesz misztikus, nem lesz keresztény. De még ő valamit hozzátesz, és kifejti, hogy ez a dolog, a misztika, azt én nagyon leegyszerűsítve annyit mondok, hogy Isten tapasztalat. Ha egy kereszténynek nem lesz Isten tapasztalata, nem lesz keresztény. Képes megtagadni az Istent. Képes elhagyni valami másért. Drága testvérek, tehát az Isten tapasztalat igenis szükséges ahhoz, hogy megéljük a keresztény hivatásunkat úgy, ahogy az Úr szeretné, és ehhez azt a misztikát, azt az Isten tapasztalatokat meg is fogja adni mindnyájunknak személyesen, személyre szólóan, amíg szükséges ahhoz, hogy megéljük a keresztény mi voltunkat. És Barsi Balázs ebben nagyon kihangsúlyozza, ami most következik, az eukarisztia. Az eukarisztikus, misztikus keresztény, az az a keresztény, aki Isten ajándékaival megrakodva megy tovább az úton, és fáradatlanul teszi azt, ami az elhívása, hogy beteljesítse azt az elhívást, amire Isten hívta meg. Amen, úgy legyen, köszönöm.